Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk itt vallásunk tanítását figyelmes szívvel, kedves testvérek, a Heidelbergi KT 24. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések a mi hitünkhöz, hitvallásunkhoz kapcsolódnak, az apostoli hitvallás magyarázatának a végén járunk. Tehát ezzel rekesztjük be a magyarázatát az apostoli hitvallásnak.
Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, a mi legjobb cselekedeteink azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemünk a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcseit ne teremjék.
Hallgassuk most Isten tiszteletünk folytatásában a 10 parancsolat igéit Mózes második könyvének 20. fejezetéből. Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa ezeket közöttünk, és akik követni szeretnék a szemükkel, énekes könyvük 589. oldalára lapozhatnak, és ott találjuk meg bejegyezve a 10 parancsolat szövegét.
Első. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedéziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeréziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenenek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik. Megemlékezél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgálod, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, akit a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék, azért megáld-e az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ötödik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéket. Hatodik. Ne ölj. Hetedik. Ne paráználkodj. Nyolcadik. Ne lopj. Kilencedik. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Tizedik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Ezek a mi Istenünknek örökké tartó és örökre szóló igéi, parancsai, akik hiszünk ennek az Úrnak, ennek az Istennek, gyertek, tegyünk most helyünkről fennállva a mi hitünkről hitvallást, a legősibb hitvallás, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek, amikor eljön Atya dicse szent színed előtt, hogy ismerünk téged, úgy, ahogyan kijelentetted magadat ígédben, és hisszük mindazt, amit ígédben elénk társz. Könyörüljél meg rajtunk, hogy szavaink, amelyekkel vallást tettünk mindezekről, egykor ne váljanak a mi ítéletünké, hanem sokkal jobban lehessenek a mi életünket, gondolkozásunkat, szívünket, lelkünket, cselekedeteinket meghatározó forrássá. A te ígéd, ahogyan te magad is igazság, és boldogok azok, akik ebben az igazságban élnek, s ha már úgy élünk, hogy döntöttünk te melletted, kérjük támúlt időszakokban is, a mi népünk, és köszönjük mindazt, ami 30 esztendővel ezelőtt elkezdődhetett. Dicsőítünk téged, neked, hogy elindulhatott a szabadunk arra, hogy hozz keveredni reglő gyülekezet lelkészeiért.
Szolgád vagyok, adj értelmet nekem, hogy érthessem a te bizonyságédat, és jó értelmében gyönyörködjem. Ideje uram, hogy láthassam a dolgot, mert helye nincs már az igazságnak. A te törvényét mindenki portatta. Azért a te szent tanításidat, tiszta aranynál is inkább szeretem, mindennél feljebb tartom azokat. Szerint rendelem, mert igaznak tartom mindenképpen. A hamis ösvény gyűlölöm erősen.
Isten igéjét a mai napra kijelölt szakaszból, Márk evangéliumának 8. fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának 8. fejezetéből a 27. verstől kezdődően, a fejezet végéig, a 38. versig terjedő szakaszt. Márk evangéliumának 8. fejezetében a 27. verstől kezdődően ezt találjuk megírva. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézáre a Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én érettem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltság díjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Kedves testvéreim, most felolvasott ige szakasz Márk evangéliumából elvezett bennünket egy olyan fölismerésre, amelyről sokszor biblia órák keretében szóltam már előttetek, és amelyre szüntelenül bátorítalak is titeket, hogy tudnélik, nagyon fontos dolog a Szentírást a szöveg összefüggés szerint olvasni. És ne elégedjünk meg azzal, amikor a Bibliát olvassuk, hogy valahol fölcsapjuk, elolvasunk belőle egy verset, aztán utána összecsukjuk és konstatáljuk magunknak, hogy ezt most értettük vagy nem értettük. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a Biblia olvasó kalauz kijelöl nekünk valamit olvasásra, azt a hosszabb szakaszt elolvassuk, aztán abból próbálunk meg eligazodni, hanem mindig újra és újra bátorítom a testvéreket arra, hogy vizsgáljuk a szöveg teljes összefüggését. Valljuk azt, hogy a Biblia szó szerint, betű szerint is Isten ihletése, és amikor Isten egy-egy könyvet, egy-egy szöveget a megírók által ihletett és azt nekünk adta, akkor abban ott vannak Istennek az összefüggő gondolatai. Ahogyan egy író is, amikor ír, és leül, hogy megfogalmazza azt, amit írni akar, eljusson valahonnan valahova, annak van egy összefüggése. Szokták is mondani, éppen nemrégiben láttam egy rövid kis filmet, valami utazó film volt ez, de érintette Hemingway utazásának az egyik kis városkáját, és ott elmondták azt, hogy ő minden nap reggeltől körülbelül délig írt, és akkor tilos volt őt zavarni. Semmilyen ügyen nem lehetett zavarni. Nem szabad volt bemenni a szobájába, békén kellett hagyni, mert a gondolatait próbálta összerendezni, megfogalmazni, leírni. Amikor Isten a Szentírást adta, akkor nem kapkodott össze-vissza, hanem az ő írói által, akik az Isten gondolatait nekünk lejegyezték és átadták, összefüggéseket kell lássunk. Nos, a mai felolvasott rész is tulajdonképpen a Biblia szerkesztők által három szakaszra van felosztva, és általában, amikor a Bibliát olvassuk, akkor az a kísértésünk támad, hogyha ilyen szakaszokat látunk magunk előtt, akkor arra gondoljunk, hogy az egy olyan gondolat, ami önmagában megáll. De most jól jelölték ki számunkra a Bibliaolvasó kalauz szerkesztői, hogy ezt a három szakaszt együtt kell olvasni. Mert ebben a három szakaszban nagyon kritikus dolgok hangzanak el, és gyakorlatilag egymásnak ellentmondó dolgok hangzanak el. Olyanokat hallunk, hogy azt mondja Péter Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus. Utána meg azt olvasjuk néhány verset később, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán. Nagyon megrendítő dolgok ezek, úgy az egyik, mint a másik vallomás, ezért nagyon fontos, hogy összefüggésébe lássuk. Azt kérdezi végül Jézus, mit adhat az ember váltságul a lelkéért? Össze kell rakjuk ezt, és meg fogjuk érteni a szöveg összefüggésből azt a beszélgetést és azt a gondolatot, ami Isten gondolata ma hozzánk és felénk is. Az első szakasz a 27. versen kezdődik, ahol azt olvassuk, hogy Jézus elindul a tanítványi körével, és miközben mennek, haladnak, Jézus beszélget az övéivel. Beszélget a tanítványaival. Nagyon fontos ez a beszélgetés. Én bátorítom arra a testvéreket, hogy egy ilyen bezárkózó világban, amelyikben most élünk, ha valaki utazik, meg útra kell, az az első, hogy fölcsapja magára a fülhallgatót, azért ne legyünk restek arra, hogy egymással beszélgessünk. Sok jó dolog kerül a felszínre, amikor az ember beszél, és a világi tudomány is azt mondja nekünk, hogy sokszor az embernek a dolgaiban már az is segítség, hogyha beszélhet az örömeiről, vagy beszélhet a bajairól. Legyünk készek egymásnak a meghallgatására is, meg legyünk készek a beszélgetésre is egymással, hogyha Isten úgy rendezi, hogy valahogyan közösen mennek a mi dolgaink előre. Ez vonatkozik a mi gyülekezeti életünkre is, ez is egy szakasza a mi életünknek, amikor itt együtt vagyunk, és jó dolog, ha tudunk beszélgetni egymással. De bátorítjuk a házastársakat, a szülőket arra, hogy beszélgessünk csak a gyermekeinkkel, beszélgessünk csak egymással, amíg úton vagyunk. Mert aztán az útjaink előbb-utóbb el fognak válni egymástól, vagy meghalunk. A gyermekeink kirepülnek. Jézus minden alkalmat kihasználta arra, és példát is adott nekünk arra nézve, hogy minden idő kihasználható bölcsen is, meg bölcstelenül is. Nos, miről folyt ez a beszélgetés? Hát a mai emberek biztos azt gondolnák, hogy Jézus közvéleménykutatásba kezdett, pedig azért valójában nem erről van szó. Azt kérdezte meg a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek. Mit mondanak rólam? Most nem azt kérdezte Jézus, hogy mi a véleményük én rólam, hogy én jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, ez lehetett volna közvéleménykutatás, hanem nagyon érdekes módon Jézus azt kérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek. És a tanítványok, akik úgy tűnik, hogy nem csak Jézussal, de másokkal is beszélgettek, azt mondják Jézusnak, hogy hát az emberek egy része azt gondolja, hogy te Keresztelő János vagy, mások azt mondják rólad, hogy te Illés vagy, és vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy egy vagy a nagy proféták közül. Azaz, ha figyelmesen olvassuk ezt a szakaszt és jól értelmezzük, akkor azt mondják Jézusnak, hogy az emberek azt gondolják, hogy te egy olyan személy vagy, aki valamikor már jártál itt közöttünk. Egy föltámadott vagy újra megjelen nagy próféta vagy. Ezek közül ugye Illést jelölik meg, mert Illésről tudjuk azt, hogy ő elragadtatott. Illés nem temették el, egy tüzes szekéren Elizeus szeme láttára elragadtatott az égbe is. Ez lehetőséget adott az embereknek arra, hogy arra gondoljanak, hogy Illés visszatért az égből hozzánk. De feltételezték ezt nagy prófétákról is, és az utolsóról is, keresztelő Jánosról, akinek már ekkor a fejét vette Heródes, de keringtek olyan mendemondák, hogy ez a keresztelő János, ez valahogy Jézusban tért megint vissza. Hát nyilván olyanok terjesztették, akik nem tudták azt, hogy Jézus meg keresztelő János között nincsen olyan nagy korkülönbség, tehát hogy lehetetlen volt, mert Jézusban volt keresztelő Jánosnál megkeresztelkedni, azaz lehetetlen volt, hogy keresztelő János legyen Jézus, de a zsidó gondolkozásban még ez is belefért, hogy valahogy ez a mártír halált halt keresztelő János valahogy átköltözött ebbe a Jézusba, valahogy ott van ebben a Jézusban. A válaszoknak tulajdonképpen az a lényege, hogy úgy gondolkoztak az emberek, a tanítványok ismeretei szerint Jézusról, mint aki már egyszer emberként valamilyen formában megfordult itt a zsidó nép körében, a közelmúltban vagy a régmúltban. Jézus tovább faggatja a tanítványokat, nem mond erre semmit. Azt kérdezi tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Ti kivel azonosítotok engem? És ekkor hangzik el Péter szájából az a válasz, amely nagyon rövid, de tulajdonképpen mindent elárul. Azt mondja Péter, te vagy a Krisztus. Amikor Péter ezt mondja, akkor más álláspontra helyezkedik, mint azok az emberek, akiknek a látásáról eddig beszámoltak Jézusnak. Azt mondja Péter, hogy mi azt tartjuk rólad, hogy te vagy a Krisztus. A Krisztus Jézusnak ugye nem keresztneve volt, vagy vezetékneve, hanem egy tiszt volt, egy tisztelet jelző volt, ami azt jelentette, hogy felkent, és a Krisztus az azt jelentette, hogy az Isten felkentje. A zsidók ezt a jelzőt nem használták senkire, noha tudjuk, hogy korábban a királyaikat, a profétáikat felkenték, de nem mondták rájuk soha azt, hogy ők Krisztusok. Ez a jelző, hogy Krisztus, ez az Isten által felkent, az Isten által felhatalmazott személynek volt a jelzője, isteni jelző volt, és hogy a zsidók nem mondták soha egy emberre azt, hogy ő Isten, ez halálos bűn lett volna, és annak számított, így a Krisztus jelzőt sem akasztották rá senkire. Amikor Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, akkor azt mondja, hogy mi úgy gondolkozunk te rólad, hogy te nem jártál itt korábban, te nem valami régi személynek az újratestesülése vagy, hanem te Isten felkentje vagy, az Isten által meghatalmazott, isteni küldött vagy, te vagy a Messiás. Ez egy másik jelző, amit szintén ismerünk, az Isten által küldött szabadító. Péter tehát elhatárolódik a tanítványi kör nevében, akik nevében beszél, az emberek véleményétől. Azt mondja, mi más véleményen vagyunk, mi hisszük a te isteni eredetedet, és hisszük azt, hogy a hatalmad isteni hatalom. Mi hisszük azt, hogy noha egy embert látunk itt magunk előtt, mégis Isten van itt benned közöttünk. Ez egy óriási dolog volt, de egy nagyon veszélyes dolog is volt. Egy hatalmas dolog volt Jézusra így tekinteni. Mert az ember a másikban mindig csak az embert tudja látni. Amikor Jézus követték ott a sokaság, és követték a tanítványai, akkor ők egy embert láttak maguk előtt, és nagyon nehéz nekünk elvonatkoztatnunk attól, amit a szemünk lát. Ez nem volt egyáltalán természetes, hogy Péter azt mondta egy embernek, hogy te vagy az Isten. Olyan szokott lenni, hogy valakiket istenítünk, olyan is van, hogy valakik azt várják el tőlünk, hogy istenítsük őket, de Isten ígéje pont arról szól nekünk, erre tanít a 10 parancsolat, hogy ő egyedül Isten. Nincs rajta kívül más Isten, és nem is engedi meg nekünk sem azt, hogy önmagunkat istenítsük, hogy ezt várjuk el másoktól, hogy bennünket istenítsenek, sem pedig azt nem engedi meg nekünk, Isten, hogy mi más embereket istenítsünk. Most Péter azt mondja Jézusnak, hogy ugyan egy ember állít előttem, aki elhívott, akinek a követője lettem, mégis azt vallom te rólad, hogy te az Isten küldötte vagy. Te vagy az Isten közöttünk. Jézus azt mondja Péternek, ne beszéljetek erről senkinek. Furcsa dolog ez, nyilván az volt az oka, Jézus tudta, hogy ha ezt így elkezdik Péter és a többi tanítványok mondani, ezt a felismerést, amire ők eljutottak, akkor a zsidó törvények értelmében őket felelősségre fogják vonni. Azt mondják róluk, hogy Isten káromlók. Egy názáreti emberre, aki onnan jön, Názáretből, és itt járkál közöttünk, azt mondják, hogy Isten. Ez, ahogy mondtam, egy halálos bűn volt. Ezt a zsidó törvények alapján számon lehetett kérni mindenkit, mindenkin. Jézus azt mondja Péternek és a többi tanítványainak, hallgassatok. Nem azt mondja, hogy nincs igazatok, nem azt mondja, hogy nem helyes a ti meglátásotok, hanem azt mondja nekik, hogy ne beszéljetek erről senkinek. Szép ez a rész, mert azt látjuk, hogy mi emberek is eljuthatunk olyan felismerésekre Isten kegyelméből, amire mások nem tudnak eljutni. Van közöttünk különbség, legfőképpen arról, abban a tekintetben, hogy hogyan gondolkozunk Istenről. Ma is sokan vannak, akik Istenről, Jézus Krisztusról érdekes gondolatokkal állnak elő, de az ő gyermekei arról ismerhetők föl, a Jézus tanítványa, hogy ők Jézusról azt vallják, a názáreti Jézusról, hogy ő Isten fia, ő isteni személy. Amikor ez a beszélgetés lezárul, és Jézus, ha szabad így mondanom, konstatálja azt, hogy így tekintenek rá az ő tanítványai, akkor mint egy ilyen választotti körnek, akiknek mélyebb és nagyobb titkokat akar elárulni, elkezd egy tanítást adni. Egy tanítást adni arról, ami most az jövőben be fog következni. Olykor előfordult gyermekkoromban az, hogy a vendégek jöttek, főleg édesapámnak a lelkész kollégái, mint gyerekek szerettünk ott sündörögni, hallgatni az érdekes sztorikat. Aztán tudtuk egy idő után, hogy ennek a szüleim helyt adtak, de aztán jött egy pillanat, amikor apám mindig azt mondta, hogy na gyerekek, akkor nézzetek szét az udvaron, menjetek focizni, mert akkor valami olyasmiről kezdtek beszélgetni, ami ránk gyerekekre már nem tartozott. Jézus, miután megbizonyosodik arról, hogy a tanítványai helyesen gondolkoznak róla, most beavatja őket egy olyan titokba, ami nem tartozott mindenkire. De erre a tanítványi körre mindenféleképpen tartozott. És elkezdi őket arról tanítani, hogy az ember fiának, azaz neki, a Krisztusnak, a Messiásnak sokat kell szenvednie, el kell vettetnie, meg kell öletnie, és fel kell támadnia. És amikor Jézus erről beszél a tanítványainak, ha követjük a szöveget, meg fogjuk látni azt, hogy nem egy esetlegességről beszél, hogy esetleg ez így is történhet, hanem Jézus egy biztosan végbe menő folyamatot jelent ki. Nektek elmondom, akik itt vagytok körülöttem, hogy mi fog történni velem. És amit itt Jézus föltár, az hát egyáltalán nem rózsás, nem szép, és nem olyan könnyen bevehető dolog. Azt mondja Jézus, ahogy mondtam, ahogy itt a szövegben áll, sokat kell szenvednie, el kell vettetnie, meg kell öletnie, és fel kell támadnia. Amikor Péter ezeket meghallja, akkor azt olvassuk, hogy rászól Jézusra, rá akar szólni Jézusra. Nem derül ki a szövegből, hogy ezt megtette, vagy csak akarta Péter. Meg akarta dorgálni Jézust. És hirtelen annak vagyunk tanúi, hogy Jézus nem hagyja ezt, sőt, nagyon élesen elutasítja Pétert, és Pétert a sátánnak nevezi. Úgyhogy megdöbbenünk ezen a dolgon. Ugye az előbb Péter azt mondta Jézus, hogy te vagy a Krisztus, most meg azt mondja Jézus Péternek, hogy te vagy a sátán. Nyilvánvalóan Jézus nem azt mondta ezzel, hogy Péter egyenlő a sátánnal, vagy hogy a sátán egyenlő Péterrel. Ez naívság volna erre gondolni a szöveg alapján. Sokkal inkább arra utalít Jézus, hogy Péter lelkülete, ami alapján ő most Jézust megdorgálni készült, vagy megdorgálta, sátáni. És ez tökéletesen ellentétes azzal, amit az előbb Jézusról mondott. Tökéletesen ellentéte az isteninek a sátáni. Kettő nem fér össze. Miben áll ez az ördögi gondolkozás? Jézus megmagyarázza ezt, azt mondja, nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Azt mondja, azért ördögi, amit te most csinálsz, mert ez emberek szerinti gondolkozás. Milyen alapon rója fel Jézus Péternek az emberi gondolkozást? Hiszen ő egy ember. Miért mondja most neki azt, hogy emberileg gondolkozol? Azért, testvérek, mert Péter épp az imént mondta azt, hogy Jézust Krisztusnak tartja. Azaz Péter az Isten gondolatát, az Isten bizonyságát ismerte föl Jézus Krisztusban. Péter isteni gondolatokra jutott, és most mégis úgy beszél emberi módon, mint aki nem számol Jézus istenségével. Hogy még inkább értsük, testvérek, ha egyszer Péter azt mondta Jézus, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az Isten felkentje, akkor ez azt jelenti, hogy Péter azt vallotta, hogy neked igazat kell adni. Te vagy a legfőbb tudás, a legfőbb hatalom, aki előtt meg kell hajolni. És most mit csinál Péter, amikor Jézus megnyilatkozik? Megdorgálja Jézust. Megfeddi Jézust. Azt gondolom, hogy Isten igazságát kérdőjelezi meg Péter. Amikor nem hisz Jézusnak, aki arról beszél, hogy szenvednie kell, aki arról beszél, hogy el kell vettetnie, meg kell öletnie és fel kell támadnia. Ez nem más, mint Isten kijelentett igazságának a megkérdőjelezése. És erre Jézus azt mondja, Péter, ha te ezt teszed, te megkérdőjelezed azt az igazságot, amit én kijelentettem, miközben azt vallod rólam, hogy én Isten vagyok, akkor Péter, te olyan vagy, mint a sátán. Egy ördögi dolgot művelsz. A sátán tette ezt ugyanis a paradicsomban, amikor megszólította Évát, és mit mondott? Csak ugyan, azt mondta az Isten. Aztán, amikor Éva helyre tette, hogy mit beszélt neki az Isten, akkor azt mondta az ördög, nem úgy van, ahogy az Isten kimondta. Isten igazságát, Isten beszédét vonta kétségbe a sátán. Ha Jézus a Krisztus, akkor szájából az igazság szól. Ha ez emberileg érthetetlen, akkor is az isteni igazság jön ő belőle. Ha mást vártak tőle, a Krisztustól, a Messiástól, és ő arról beszél, hogy szenvednie kell, meg fogják ölni, meg fel fog támadni, akkor is ez az igazság, ha teljesen más elvárások voltak vele szemben. Ha mint tanítványok, az egyre nagyobb dicsőség reményében voltak is mellette az ő követői. És Jézus arról beszélt, hogy itt szenvedés lesz, meg halál lesz, akkor is igaz, amit ő elmond. Remélem, hogy értik a testvérek ebben az összefüggésben azt, ami itt zajlik, mert ez a kulcsa annak, hogy megértsük azt is, ami ezek után következik. Ha egyszer valaki Jézust Krisztusnak tartja, Isten felkentjének, messiásnak, az igazságnak, ahogy ő vallott magáról, akkor nem vonhatja kétségbe azt, amit Jézus Krisztus által Isten kijelentett. Miről beszél aztán a folytatásban Jézus? Tisztázza azt, hogy hogyan is lehet akkor ő hozzá tartozni, és hogyan is lehet őt követni. Legelőször is olyan dolgokat mond el nekünk, amik úgy akkor, mint ma igazak. Azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, mondja a tanítványi körnek, meg a sokaságnak már, akik oda mellé szegődtek, tagadja meg önmagát. A legelső lépés, tagadja meg önmagát. Azaz tagadja meg a saját elképzeléseit, múltról, jelenről, jövőről, amit ápolgat meg, dédelget magában. Tagadja meg önmagát. Az embernek mindig vannak vágyai, az embernek mindig van valamilyen látása a jelenről, a múltról, és hajlamosak vagyunk ezeket a látásainkat, így mondom, szentírásként kezelni. Azt gondoljuk, hogy amit mi gondolunk, az az igazság. Az nem is lehet más, hogy kedves testvéreim, hányszor vitatkozunk a múltról, ki mit mondott, hogy gondolta, stb. És mindenki köti magát ahhoz, hogy az úgy volt, ahogy én mondom. Az embernek vannak elképzelései, és nehezen tudja önmagát megtagadni. Jézus azt mondja, hogy aki őt akarja követni, annak meg kell tagadnia önmagát, azaz a saját elképzeléseit, önmaga törvényeit, amiket fölállít maga köré és maga elé. Azt mondja Jézus másodszor, vegye fel a keresztjét. Azaz Jézus azt mondja, hogy nem lehet úgy senki az ő követője, hogy ne vállalja a Jézushoz tartozás, az Istennek való igazat adás szenvedését. A kereszt felvétele, testvérek, a szenvedésre utal, méghozzá Jézus Krisztus követése miatti szenvedésre. A tanítványok ezt nem nagyon akarták. Jézus azt mondja, föl kell venni a keresztet. Lesz elvettetés, lesz szenvedés, és lesz halál. Vegyétek föl a keresztet. Ha ti utánam akartok jönni, akkor vegyétek tudomásul, hogy a hozzám tartozás, az Istennek való igazat adás szenvedéssel jár. Miért szenved a keresztjén a világban? Egyfelől azért, mert megítélik őt úgy, ahogy megítélték Jézust is. Azt mondta Jézus, ha engem gyűlöl a világ, akkor titeket is gyűlölni fog. Erről ne felejtkezzünk meg soha, akik Jézus Krisztus követői vagyunk. Hogy a világ nem komálja Jézus Krisztust. Ez a mi életünkben is jelenlévő valóság. Ha Jézuséi vagyunk és az ő követői vagyunk, de van a hívőknek egy belső szenvedése is ebben a világban. Ez pedig abból adódik, hogy látjuk a világ bűnösségét, lelki nyomorát, és látjuk azt, hogy a világ nem akarja azt a megváltást és megváltót elfogadni, aki itt volt, aki olyan könnyen elérhető lenne. A hívő ember szíve mindig fáj ezért. Jézus szíve is fájt. Azokon, akik noha közel voltak a kegyelemhez, de nem ragadták meg. Sokszor szenvedett a tanítványai miatt is, akik értetlenek voltak ő körülötte. Az igaz hívők, testvérek mindig szenvednek. Noha sokszor úgy tűnik, hogy mi csak fölháborodunk azon, ami a világban körülöttünk zajlik, de azért szeretném a testvéreknek mondani, mert tudják, hogy sok mindent szóvá szoktam tenni, hogy azért ezt azért teszem meg, mert fáj érte a szívem. fáj a szívem, amikor itt a Csobánka téren 18-20 éves lányokat kézen fogva látok. Fáj a szívem, mert valamit nagyon rosszul csinálnak. Valamiben Isten törvénye ellen mennek. Úgyhogy nem jó dolog. Lehet, hogy ők boldogoknak gondolják magukat, lehet, hogy azt gondolják, na ez a tuti, most már vállaljuk, most már Budapesten is, itt is, egy külső kerületben is így lehet mászkálni. De testvérek, ezért a hív ember szíve fáj. Fáj ő érettük, fáj egy jövendő nemzedékért, ami majd ezt látva nő föl, fáj a magyar népért. Sok mindenért fáj az igaz hívők szíve. De milyen alapon? Azon az alapon, hogy ha nem adunk Istennek igazat, akkor nekünk mindig végünk van. Mert aki Istennek nem ad igazat, arra ma is igaz, az, hogy ő sátáni, ördögi gondolkozással éli az életét. És ez egy végzetes baleset az ember életébe. Azt gondolom, hogy Jézus nem véletlen mondja azt harmadszor, hogy miután, aki ő utána akar menni, megtagadja magát, fölveszi a keresztjét, az kövessen engem. A követés azt jelenti, adjon igazat nekem. A követés azt jelenti, hogy Jézust magunk elé engedjük, hiszen követni valakit azt jelenti, hogy a nyomdokain járunk. Jézus tartja továbbra is azt az igényt, hogy ő első akar lenni. És az ő tanítványai nem mellette mennek, Isten országában nincsen demokrácia, szavazgatunk arról, hogy most Jézus frakciójának igaza van, vagy nincs igaza. Jézus nem fette el előlünk azt, hogy ő követőket akar, és akik az ő gyermekei, azok őt követik, az ő nyomdokain járnak. Elhiszik, hogy Jézusnál van az igazság, és őt követik. Mit vártak a Messiástól, a Krisztustól? Várták a világ megváltását Jézus korában, a világ jobbátételét. Mit mondott erre Jézus? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val. Jézus felfedi, hogy magasabb céljai vannak. A lelkében meghalt és tehetetlen emberek megváltója ő. Azokért jött, akik semmit sem adhatnak az ő lelkükért. Azokért jött, akiknek semmi sem használ, még ha az egész világ is az övék, végül mégis vesztesek lesznek. Nem a világgal van a probléma, testvérek, hanem azt mondja Jézus, hogy az ember lelkével van a probléma. És az ember a lelkét nem képes a saját lelkét megváltani. Nincs önmegváltás, nincsen önjobbítás. Semmit sem vagyunk képesek, ami elveszett és halott lelkünkért adni. Jézus azt mondja, ő ezért jött. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. De ez legelőször is be kell látnunk és el kell fogadnunk az ő igazságát, miszerint elveszettek vagyunk. Nos testvérek, láttuk ezt a hosszabb szakaszt, és talán megértettük az összefüggésében is ezt a szakaszt, de ez a szakasz kérdéseket intéz hozzánk is. Legelőször is azt, hogy minek tartjuk mi Jézus Krisztust. Mit gondolunk mi Jézus Krisztusról? És joggal feltételezem talán rólatok, akik ma délelőtt itt vagytok, vagy majd később hallgatjátok ezt az ige hirdetést, hogy Péterrel együtt mondjátok, ő, ami megváltunk, ő, ami messiásunk. De akkor hadd kérdezzem tovább azt, hogy igazat tudunk-e neki adni? Igazat tudunk-e neki adni? Valóban úgy van, hogy megtagadtuk magunkat? Valóban úgy van, hogy felvettük a keresztet? Valóban úgy van, hogy mindent megteszünk azért, hogy az ő nyomdokaiban maradjunk? Ha csak valljuk őről, hogy ő a Krisztus, de nem adunk neki igazat, magunkat megtagadva, felvéve a keresztet nem követjük őt, akkor Jézusnak nincs más mondata felénk se, csak ennyi, távozz tőlem, Sátán. Akkor te nem vagy az enyém. Akkor valamit nagyon rosszul gondolsz. Testvérek, a keresztjén jelző, ahogy erről korábban egy sorozatban már szóltam nektek, igen sokak által kisajátításra került. A Biblia azt mondja, Jézus Krisztus követői a keresztjének, akik arról ismerszenek föl, hogy tudják, kicsoda Jézus. Ezért megtagadták önmagukat, fölvették a Jézus Krisztushoz való tartozás keresztjét, szenvedését, és hűségesen követik őt. Erre hívlak és buzdítalak benneteket, annak a szép reményében, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus mindazoknak, akik hűek hozzá, ugyanúgy ígéri a győzelmet, a győztes és boldog eljövendőt, és akik mi keresztjének vagyunk, mi boldogan tekintünk e felé a jövő felé. Ami Úrunk Jézus Krisztus által ígért és nekünk elkészített mennyei haza felé. Amen. Jertek testvérek, helyünkről fennállva énekeljük most az 512. dicséretünk első három versét, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. Az 512. dicséretünk három versét énekeljük, szólj, szólj hozzám, Uram!
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallj a szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon.
Elfoglalva csendesedjünk el, imádkozzunk. Bűnbánattal megvalljuk előtted azt, hogy mennyire kísért és rabulejt bennünket a világi gondolkozás, ahelyett, hogy neked adnánk igazat, Úr Jézus Krisztus. És különösen is értjük a te szavadat mi, akik követőidnek, tanítványaidnak gondoljuk és valljuk magunkat. Köszönjük, hogy tisztogatod most a mi szívünket azáltal, hogy emlékeztetsz bennünket. Nem lehetünk egyszerre világi gondolkozásúak, úgyhogy a tiédnek valljuk magunkat, hanem mindenben igazat kell neked adnunk. Taníts bennünket önmagunk megtagadására. Taníts bennünket a neked való igazat adással járó szenvedés hordozására. És taníts és emlékeztes bennünket szüntelenül arra, hogy csak a te nyomdokaidon járva, Jézus Krisztus, léphetünk és maradhatunk az Atyával való szent közösségben. Köszönjük, hogy ma fölhívtad erre a mi figyelmünket, köszönjük, hogy erre bátorítottál, köszönjük, hogy megintesz bennünket sok utunkban, amelyekben már nem követünk téged, miközben a szánkkal talán még valljuk, hogy te vagy a Krisztus. Köszönjük te neked, hogy minden, amit mondtál és kijelentettél, megáll és igaz, így nem kell félnünk, ha szenvedések között járunk is, mindattól, ami elkövetkezendő, hiszen a te akaratod megy végbe ebben a világban, és végül majd megjelensz a mennyei Atya dicsőségében szent angyalaiddal, hogy tieidet magadhoz vegyed, és mindazokat, akik helyt adtak szívükben és lelkükben az ördögi gondolkozásnak, megítéljed. Köszönjük, Úr Jézus, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy tied lesz és tied marad az utolsó szó. Ezért is köszönjük te neked, hogy ismerhetünk téged, és arra kérünk és azért fohászkodunk te hozzád. Segíts meg bennünket, hogy nyomdokaidban maradhassunk életünk minden idejében. Amen.